Reggeli személy.
Buzna Viktor van velünk, a Külügyintézet kutatója. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Egy csodálatos, nagyszerű, boldogító eseményről fogunk beszámolni. Hogy maradjunk Donald Trump amerikai elnök stílusában, aki ugye azt mondta, hogy azután, hogy találkozott egy dél-koreai légibázison Xi Jinping kínai elnökkel, és kérdezték, hogy milyen volt. A találkozókor azt mondta, hogy egy 10-es skálán 12-es. Jó, ebből tudjuk, hogy mennyit kell visszavenni, meg hát rögtön meg is nézték a szakértők, hogy tulajdonképpen miben alapodott meg ez a két ember, és mennyi időre, hát körülbelül ugye egy év, amire ezek szólnak. De pontosan mi az, ami a ritka földfémek és a szójában mond túl van?
Igen, az, hogy 10-ből 12-es, ennek van, ami ezt alá támasztja, ez pont a ritka földfémek, amiket említett, illetve a másik oldalon a különböző ritka földfémek végtermékeinek, tehát a különböző technológiai termékeknek, mindenek előtt a félvezetői, tehát a csipeknek a hozzáférése a kínai oldalról, illetve az amerikai cégeknek a hozzáférése a ritka földfémekhez Kínában, illetve a Kína által kontroll alatt tartott ritka földfém bányászatokhoz és termelésekhez, kitermelésekhez. Ugye ez azért érdekes, vagy azért fontos ez a megállapodás, mert ez rezonál a két nagyhatalom gazdasági helyzetére, illetve arra a kölcsönös függőségi rendszerre, amin keresztül a két nagyhatalom politikai alapon tud egymást a nyomást gyakorolni.
De az igaz, hogy ha Trump nem köti meg ezt a megállapodást, akkor az amerikai vállalatok a ritka földfém készletükből pár hónap alatt kifutnak?
Azért a pár hónap az talán enyhe túlzás, de az biztos, hogy Kínának több évtizedes előnye van a ritka földfémek, globális ritka földfém kitermelés feletti kontrollban, illetve annak az előállításának, tehát ez is finomítani kell, és ez is kell egy technológia, ami szintén ebben Kína domináns. Tehát, hogy ezt nagyon korán észlelte a kínai fél, és évtizedeken keresztül építette ki azt a globális rendszert, amin keresztül kontroll tud tartani a ritka földfémek kitermelése felett. Az is igaz ugyanakkor, hogy Trump pont ennek az útnak, tehát az APEC, a dél-koreai csúcstalálkozó farvízén elutazott Dél-Kelet-Ázsiába is, és ugye több dél-kelet-ázsiai országgal, minek őt Malajziával kötött olyan megállapodásokat, melynek középpontjában szintén a ritka földfémekhez való hozzáférés van. Egy-két héttel ezelőtt, pont két héttel ezelőtt pedig Ausztráliában Anthony Albanese ausztrál kormányfővel írta egy olyan megállapodást, ami szintén a ritka földfémekhez való hozzáférés biztosítja. Tehát az látszik, hogy az indocsendes óceáni térségben az amerikai külpolitika az elég erőteljesen Trump vezetése óta egy ilyen érték alapú megközelítésről áttért egy ilyen abszolút bányászat és a ritka földfémekre fókuszáló, arra építő kapcsolatrendszer létrehozására.
Volt még valami, amire bocsánat, Trump hivatkozott, ez a fentanil szállítmányok, hogy amennyiben Kína ezeket nem állítja le, mert ezek, ahogy Trump mondta, gyilkolják az amerikai polgárokat. Ebben van túlzás? Van személyes tapasztalata, hogy amerikaiak hogy használják ezt? Mire?
Voltam nyáron az Egyesült Államokban egy ilyen ösztöndíjjal egy hónapot, és ott azért én láttam nyomát az utcákon, különösen. Tehát ez egy ilyen körút volt, Washingtonból indultunk, aztán Atlantába mentünk, utána San Francisco, és utána vissza Boston, de különösen a nyugati parton, tehát San Franciscóban azért van nyoma annak, hogy legalábbis drogfogyasztással, most nem kérdeztem rá, hogy pontosan mit használnak az illetők, de van nyoma a dolognak. Az biztos, hogy tehát az amerikai nyilvánosságban ez egy fontos téma és egy visszatérő téma, valóban ez rengeteg áldozatot szed, mint a Netflix sorozat készült róla, azért ez mindig az ilyen nagy szeriós heti lapoknak a címlapján visszatérő téma, hogy tényleg fentanil jelenség van. És ez ráépült egyfajta ilyen, tehát ez a jellegzetes amerikai jobboldal ilyen kicsit ilyen összeesküvés elméletekbe hajló párbeszéd is, miszerint ugye Kína egyfajta szándékos program vagy politika véget jutatja el ezeket a bizonyos drogokat, vagy hát azokhoz használatos anyagokat az Egyesült Államokban. Bosszút állva azért, amit a nyugati társadalom, meg a nyugati világ tett Kínával ugye a 19.-20. században, amikor ugye az ópium termelését Kínában kitermelték, és utána lényegében ott helyben létrehoztak egy piacot, tehát úgymond rászoktatták a kínai társadalmat, lakosságot a saját drogukra, és ugye ebből aztán a nyugati társadalmak, társasor sorban egyébként az Egyesült Királyság nyerészkedett. Igen, de hogy van egy fajta narratív, vagy akkor, mert ugye a kínai külpolitikának az értelmezésének egy fontos ilyen alapja az a megaláztatás évszázada, amit valóban így is ugye a tankönyvektől kezdve egészen a szakmai könyvekig ugye így maradt meg a köztudatban, hogy az volt a megaláztatás évszázada, és ugye a nyugati gondolkodó hajlamosak feltételezni, hogy a Kína bármit tesz, ami éppenséggel nem feltétlenül kedvez a nyugatnak, akkor ez a fajta megaláztatás évszázadára való válaszlépés, vagy hát bosszú, mondjuk így.
Próbáljuk áttekinteni az elmúlt pár évet, tehát nem korlátlanul természetesen, csak hogy amióta elkezdett az amerikai-kínai viszony kiéleződni, ez részén már az első elnökség alatt megtörtént Trumpnak, aztán a Biden időszakot is leírja, és a Trumpi eddigi 9 hónapot, nem tudni, hogy ez most igazából egy tűzszünete, ez az egy év. Az ember hajlamos azt gondolni, hogy igen. Tehát gyakorlatilag miféle függési rendszerek alakultak ki, és hogy harapózott el ez a rossz viszony?
Ez a tűzszünet jelző, ez szerintem abszolút találó. Pontosan erről van szó, és pont, hogy igen, tehát ugye ezek ilyen egy évre szóló megállapodások, ami azért jelzi azt, hogy tehát a bizalom, az nem feltétlenül tért vissza a két nagyhatalom kapcsolatába, sőt nem tért vissza, mert hogy ezek ugye gyakorlatilag ilyen egyéves laufot adtak egymásnak, hogy jó, meglátjuk, hogy ki mennyire tudja betartani ezeket a vállalásokat. És pontosan arra hívja fel a figyelmet, hogy ugye a két nagyhatalom között, mivel két világ két legnagyobb gazdaságáról van szó, nyilvánvalóan a 90-es évektől indult mondjuk egy bő 30 vagy 3 évtizedes békés egymás mellett érés, vagy a multilaterilizmusnak, tehát a kapcsolatok élénkülésének és feléledésének korában. Ugye a két gazdaság közötti kapcsolatok létrejöttek, és igen, alaposan elmélyültek, csak utána hát a politika közbeszólt, és Kína ebből a gazdasági együttműködésből politikailag is profitált, ami nyilvánvalóan az Egyesült Államoknak, mint egyfajta ilyen hegemó szereplőnek a világpolitikában nem tetszik. És a politika ilyenkor erre reagál, és ugye annak megfelelően próbálja alakítani a gazdasági kapcsolatokat, hogy a másik fél abból ne tudjon profitálni, miközben ne legyen bumeráng hatás, tehát hogy miközben bünteti a másikat, lehetőleg ne vágja fejbe saját magát. Hogy aztán ez tudja-e diplomáciai eszközökkel jól kezelni két nagyhatalom, hát azt látjuk, hogy nem. Tehát hogy azt látjuk, hogy ez az a pont, ami meghaladja a jelenlegi nagyhatalmi vezetői képességeket, mert hogy elkezdték nem csak, hogy bumeráng hatás volt, de hogy mindenki másnak is rossz lett. Tehát ugye ez amit az infláció jelenség, ami egy nemzetközi jelenség. Egyesült Államokban egyébként különösen fájó. Említettem, hogy voltam kint, és azért ott mindenki panaszkodott, hogy hú, hát az elmúlt, mit tudom én, egy évtizedben, mondjuk, de inkább ilyen 5 évben nagyon durván fölmentek az árak, és egyébként Kínában is panaszkodnak emiatt is mindenhol a világon. Tehát az látszik, hogy egy kicsit elszabadult, tehát eszkalálódott ez a folyamat, és keresik azt a megoldást, vagy azt a vékony határmesdjét, amin úgy tudnak egyensúlyozni, hogy politikailag megtartják az erőviszonylag, és az Egyesült Államok megtartja a domináns pozícióját, miközben a gazdasági kapcsolatokat úgy tudja harmonizálni, hogy lehetőleg legalább rosszabb ne legyen. Mert hogyha rosszabb lesz, akkor nyilvánvalóan hát ki fogja megszavazni Donald Trumpot.
Igen, ez annak a belátás, hogy ezt a vékony mesdjét kell megkeresni, ennek a jele, ugye ez a találkozó. Mind a két fél belátta ezt, vagy pedig Amerika, mert Amerikáról szokták mondani, hát rettenetesen el van adósodva, az igaz, és hát többek között az adósságának egy elég jelentős részét Kína tartja a kezében. De közben azt is lehet olvasni, hogy mondjuk a kínai vezetés legutóbb rászólt a BYD nagy cégre, hogy nem kell annyira olcsón adni ezeket az autókat, mert ugye ez a pótlás szokás szerint a kínai büdzséből megy. Attól tudnak olyan olcsók lenni a kínai autók. Viszont az eladósodás, mint a Kínát is érinteni, tehát már nincs annyi pénze.
Abszolút, a kínai gazdaság, hát ugye kevésbé átláthatóan működő gazdaság, mint az amerikai gazdaság, de látszik az, hogy ott is van egyfajta negatív spirál, hogy mennyire gyors és mennyire mély ez a spirál, azt mondjuk nem tudom, meg nem szeretném megítélni, de erről van egy szakmai vita, ugye egyesek szerint ez egy ilyen időszakos stagnáció, mások szerint viszont olyan rendszer szintű szerkezeti problémák vannak, melyek hát, tehát, hogy akár komoly politikai következménye lehetett, mondjuk akár a kínai kommunista párt hosszú távú hatalmi pozícióját is fenyegetheti. Meglátjuk. Az biztos, hogy megváltozott, tehát alapvetően van egy strukturális váltás a kínai gazdaságon belül, ugye az export központú gazdaságról a fogyasztás központú gazdaságra próbálnak áttérni. Most ugye ebben az a nehéz, hogy ahhoz, hogy magas legyen a fogyasztás, az például nem jó, hogyha magas az infláció, hiszen akkor az emberek kevésbé fognak fogyasztani, akkor inkább takarékoskodni fognak. És akkor ugye erre gyűrűzik rá például az ingatlanválság, ami éveken keresztül a nyugati sajtót is foglalkoztatta. Ez szintén ugye a fogyasztástól veszi el a pénzt, tehát hogy látjuk azt, hogy van egy modellváltás, egy évek óta tartó, vagy legalábbis évek óta tervezett modellváltás, de ennek az eredményei akadoznak. És ugye ennek az akadozásnak pedig tényleg a kínai ember issza meg a levét, hiszen évtizedeken keresztül abban a optimista hitben élt, hogyha nekem rossz is, de mondjuk a gyerekeimet elküldöm a keleti parti nagyvárosokba tanulni, és erre én költök, akkor ő ott majd fog kapni egy olyan munkát, amiből egy nagyság, vagy sokkal-sokkal magasabb életszínvonal él majd, mint ahogy mi mondjuk egy nyugati kisebb városban éltünk. És ugye rengetegen vándoroltak el a keleti nagyvárosokba, többségében fiatalok, akik most szembesülnek azzal, hogy tanultam 5 évet, itt vagyok 20x évesen, 30 évesen, és hát nem biztos, hogy meg tudom fizetni az albérletet. Meg lehet, hogy több emberrel kell még 30x évesen is együtt laknom, nem hogy családot alapítsak, miközben meg ugye a kínai párt az elvárná, most már több gyermekpolitikában, hogy a demográfiai válság is alakult, tehát hogy azt is úgy kiigazítsuk. Tehát egy nagyon sokrétű, nagyon problematikus jelenséget látunk Kínában, de mint mondtam, kevésbé átlátható, ezért én nem temetném a kínai gazdaságot, meg nem mondanám azt, hogy hatalmas nagy összeomlás várható, az látszik, hogy komoly problémák vannak.
Hát két dolog az, ami fölvetődik, ami látszik, hogy ezek a fiatalok nem csak, hogy nem tudják megfizetni a lakásokat, hanem hogy az állásokkal is probléma van. Tehát, hogy a munkanélküliség ezekben a diplomás fiatalok körökben is nő. Másrészt, amit mondott, hogy a belső fogyasztással lehet ellensúlyozni a problémákat. Kína eddig azzal hasított részben, hogy elég alacsonyak voltak az órabérek. Mármint Nyugat-Európához vagy Amerikához képest fogyasztás csak akkor lehetséges, ha többet keresnek.
Így van, ez is a problémának egy nagyon fontos része. Így van, hogy ugye ez a közepes növekedési csapda, amiben Kína, mint ahogy minden fejlődő gazdaság átesik, hogy igen, ugye alacsonyan kell tartani a béreket ahhoz, hogy jöjjen be a külföldi befektetés, és hogy a tömegeknek kenyeret tudjunk adni a kezébe. Csak ugye a kenyérnél valószínűleg többet akar majd egy fiatal, például egy szép autót, vagy a családot, ne menjünk ilyen messzire. És ugye ez az a szint, amit ugye Kínának is meg kell ugrania. És éveken keresztül érdekes, hogy úgy tűnt, hogy ez megtörténik, tehát hogy én is éltem Kínában, jártam vissza, idén voltam februárban, tehát hogy az ember azért ezeket a nagyon pessimista nyugati híreket megcáfolja az ember saját személyes tapasztalata, amikor ott jár. De közben pedig, hogyha beszélget egy kínai fiatal, mondjuk hát fiatal az én, tehát egy középkorú kínaival, akik az én barátaim, azért ők is panna, tehát hogy visszaigazolják ezeket a problémákat. Tehát csak azt akarom mondani, hogy látszik az, hogy a probléma valós, a szerkezetváltás lassan történik meg, viszont a probléma mélységéről nem vagyok meggyőződve. Én gyanítom azt, hogy a kínai vezetés, hogy ez egy erősen központosított autoriter rendszerével, én azt hiszem, hogy amit jól csinál, az alapvetően a stratégiai tervezés és a stratégiáknak a végrehajtása. Ez az, amiben a nyugati fél, viszont különösen az Európai Unió nagyon rossz. És én azt hiszem, hogy pontosan, tehát hogyha nagyon nem néznek be valamilyen stratégiai tervezést, akkor én azt hiszem, hogy a párt az képes végrehajtani azt a stratégiát. Itt viszont felmerül a külső tényezőknek és a rendszer szintű folyamatoknak a hatása, a begyűrűzése. És ez az, amivel az amerikai külpolitika játszik, vagy erre próbál rájátszani. Tehát, hogy olyan utcákba terelgeti bele a kínai döntéshozókat, gyors döntések elé állítja őket, ami ezeknek a hosszú távú stratégiáknak a végrehajtásából kizökkenti, vagy elmozdítja a kínai pártot. Tehát én ezt látom a két stratégiai kultúra, vagy ilyen szép elvont szóval fogalmazva, két stratégia kultúra közötti legnagyobb különbségben.
De sokan azt mondják, hogy a kínai problémákat részben az is okozza, hogy Xi Jinping eljövetele egy sokkal nem azt akarom mondani, hogy, hogy kifejezetten egy ilyen Mao Tse-tungi államot tekintett, de mint ahhoz nézett volna kicsit vissza. Szóval sokkal jobban rajta tartotta a kezét a gazdaság torkán, és hát a vállalkozók torkán, mint ahogy kellett volna. És ennek a szabadság megvonásnak megvan az ára, mert minél jobban központosítok valamit, annál inkább visszaüt a lentre egy fent hozott rossz döntés.
Így van, ennek ára van, így van. Tehát ugye a politika beavatkozásnak akár Kína esetében, akár máshol is, hát ez az, ami aztán az inflációban például megjelenik. A két nagy hatalom közötti kereskedelmi háború ennek az ékes példája, hogy elkezdik kikötői díjakkal például megszorítani egymást, és az rögtön utána lecsapódik az effektív fogyasztói árban. És ugye Kínában, igen, ez egy sajátos modell, mint egy, sőt, ugye sajátos, tehát ugye itt is van tapasztalatunk, szocialista rendszerek fenntartása, az mindig nagy pénzbe kerül, magas adókkal jár. És Kínában is ezt látjuk, hogy ahogy Xi Jinping valóban központosította a hatalmát, és így a gazdaságpolitikai döntéseket is, úgy adott esetben hozta nehéz helyzetbe a technológiai szférát és egyes gazdasági szereplőket, miközben a másik oldalról meg rengeteget adott. Tehát ez is egy érdekes jelenség, hogy ugye itt van például ilyen nagyon stratégiailag, nagyon központosított, nagyon fókuszált döntéseket hoznak. Itt van például a mesterséges intelligencia, ami egy kiváló példa. Az elmúlt egy-két év, vagy hát mondjuk legyen öt év, mert azért a kínaiak előrelátók, azt is látni kell, de hogy elképesztő pénzeket, ilyen ösztönzőket szabadítottak fel ennek a piacnak a felvirágoztatására. Az egész államstruktúrát úgy szervezték át, hogy verseny legyen a külföldi és a kínai ilyen érzékeny technológia, különösen mesterséges intelligenciával foglalkozó cégek bevonzásával. Tehát például a pekingi kormány az versenyez Shanghai-jal, és mit tudom én, a nyugati kínai tartományok is adott esetben próbálnak versenyezni a kelet-kínai tartományokkal, hogy ő hozzájuk, náluk telepedjenek meg ezek a cégek, mert hogy akkor kapnak a központ büdzséből annak megfelelő forrásokat. Ugye ez egyrészt hatékony, mert hogy, mint említettem, ugye a stratégiai tervezésben ez a fajta rezsim, ez nagyon hatékony. Másrészt ugyanakkor ugye elindíthatja egy rossz vágányba is a gazdaságot, erre példa az ingatlan buborék és az ingatlan válság, hiszen évtizedeken keresztül a kínai központi kormány az ugyanígy versenyeztette a tartományokat, meg a helyi vezetőket, hogy külföldi büdzsék, hogy külföldi beruházásokat vonzanak be, és hogyha ez sikerült, akkor tudtak autóutakat építeni, gyorsvasutat építeni, stb. Ez felverte az ingatlan árakat. Rengeteg befektető áramlott be az ingatlan piacra, és csak hát utána a növekedés az nem tartotta az a befektetői elvárásokkal az iramot, és akkor lett egy buborék, ami aztán kidurrant. És ugye itt van most ez a mesterséges intelligencia, hogy ez is hatalmasat kockáztat a kínai kormány, hiszen lehet, hogy ez tényleg mindent megváltoztat, és olyan lesz, mint a könnyontatás feltalálása, de hát az is lehet, hogy egy idő után azért ez is így lelassul, és akkor mi lesz?
Hát igen, lehet olvasni olyan véleményeket, hogy tulajdonképpen egy újabb buboréknak a felrobbanásától lehet tartani, mert hát a nyugati cégek is számolatlan öntik, főleg az amerikaiak, a pénzt ebbe az iparágba, és tulajdonképpen már sokkal többet költöttek rá, mint amennyire hasznos, vagy mint amennyire ennek értelme van, és már ők is látják, hogy ebből baj lesz, mert biztos baj lesz, de senki nem tud kiszállni.
Igen, most mindenki előre menekül. Azt hiszem, ez egy nagy piaci lelkesedéseknél ez egyfajta ilyen törvényszerűség, hogy jó, hát akkor most már nem tudunk kiszállni, akkor padlógáz, és akkor all in. De a különbség az, hogy mondjuk nyugati szabad pénzpiacokon azért egyrészt átláthatóbbak a folyamatok, tehát hogy gyorsabban ki lehet szállni, mint mondjuk Kínában, ugye tényleg van egy nagyon masszív politikai kontroll, ami nem feltétlenül büntetés, vagy nem feltétlenül kontroll, hanem amint említettem, elképesztő mennyiségű ösztönzőkben realizálódik, tehát támogatás, segítségnyújtás. Csak hát ugye valószínűleg a kormány az például pont egy kínai rezsim, amelyik nagyon jó, hogyha 50 években kell gondolkodni, de legalább 5 években, ugye tervgazdaságban, nem biztos, hogy jó, hogyha egy-két héten belül a tőzsdéken valami történik, és nagyon gyorsan kell reagálni.
Ez a dolog gazdasági része, és ez folyamatosan a rivalizálás, meg a területfoglalás már gazdasági értelemben az megy a két ország között. Mi van a politikai befolyással, kapcsolatokkal, a világ újra felosztásával? Oroszország kicsit elbábozza, hogy ő is része ennek a játéknak. Ez elsősorban a fegyvergyártása, meg a katonai ereje, meg hát a energiatartalékaira építve, de egyébként ezt sokan kétlik, hogy Oroszország valódi nagyhatalom lenne. Tehát inkább Kína és az Egyesült Államok között megy a buli.
Én is így látom, hogy azért, tehát hogy van egy igen nagy szakadék a világ két nagyhatalma és Oroszország hatalmi potenciája között. A világ újrafelosztása az zajlik. Érdekes egyébként a kérdés, mert hogy olyan furcsa ért elemzéseket olvasni mostanában, különösen a Trump, tehát a Trump azért összezavarta, fölkavarta ezt az állóvizet, hogy most akkor ki hogyan értelmezi a világot, ki milyen régiók alapján azonosítja a saját érdekszféráit. Az látszik, hogy valóban hogy az amerikai külpolitika az abban változott, hogy ezeket a nagy vagy regionális rendszereket, multilaterális együttműködéseket Trump nem szereti, hanyagolja. Valóban ezek ilyen az ő 4 éves elnöki ciklusával nehezen összeegyeztette, kicsit ilyen lassabban mozduló, nehézkes gépezetek, ő jobb szeret leülni és megbeszélni a bilaterális, a kétoldalú kapcsolatokat. Én nem gondolom ugyanakkor, hogy ebből az következne, hogy az Egyesült Államok az így bezárkózik, vagy most ugye olvasni sokat az úgynevezett Monroe elvről, ugye az a régi Monroe elvnek az újraértelmezése Trump által, tehát hogy az Egyesült Államok az alapvetően egy ilyen amerikai érdekszféra, és akkor ugye Latin Amerikában próbálja inkább kialakítani az érdekszféráját. Én azt hiszem, hogy azért pont a mostani út a dél-koreai találkozó, illetve a dél-kelet-ázsiai körút, meg egy héttel ezelőtt az ausztráliai körút mutatja, hogy ez a nagyhatalmi szembenállás azért ez mennyire regionális is alapú, és mennyire a kelet-ázsiai, illetve az indocsendes óceáni térségre korlátozódik. Kína szerepe szerintem érdekesebb az, hogy Kína erre hogyan reagál, és pont a Trump-Xi Jinping csúcs találkozónak a kínai értelmezése egyébként egy ilyen érdekes adalék, ugye Trump elmondta ezt a 10-ből 12-es, ez a nagyon amerikai, nagyon Trumpi reakció, de közben Xi Jinping nyilatkozott a Renminbi-nak a helyi kínai pártlapnak. És ugye egyrészt tehát kevéssé a gazdasági kereskedelmi témákról, mint inkább a politikai relevanciákról beszélt a kínai elnök. Megjegyezte, hogy jövőre Kína lesz az APEC-nek az éves, ott rendezik meg a csúcs találkozót, és az éves soros elnöke, míg az Egyesült Államok a G20-aknak az elnöke. És ugye ezzel mellé is fektetett egy ilyen érdekes párhuzamot, jelezve azt, hogy itt ugye mindenki a saját játszóterében, de hogy, tehát hogy van egyfajta szembenállás, van egyfajta konfliktus. És azért annyira nem volt elragadt, vagy nem volt annyira lelkes a gazdasági kapcsolatoknak az élénkítésé illetően. És ugye ez azért ért, és ugyanakkor meg rengeteget, tehát hogy Xi Jinping kifejezetten kitért a mesterséges intelligenciára, a fentanyl kérdésre is, tehát olyan témákra, melyek alapvetően ilyenfajta nagyhatalma közötti normatív párbeszédet igényelnek. Tehát az, hogy valahogy dűlőre jusson, fajta globális kormányzáson keresztül érvényesüljenek a nagyhatalmi érdekek, úgyhogy az ne átsanak másoknak. Tehát inkább ideológiai síkra terelte ezt a találkozót, sem mint Donald Trump, aki meg ugye ez a tipikus, ez a deal, meg ilyen nagyon ilyen biznisz központú narratívát adott elő. És az azért érdekes, vagy azért volt számomra érdekes olvasni ezt a beszámolót, ezt a nyilatkozatot, mert 2 héttel ezelőtt voltam Zágrábban, a kínai és kelet-közép-európai think tankeknek van egy ilyen éves találkozója. Ez 11 éve zajlik, még az elején ott voltam, aztán nagyon sokáig nem, és most megint ismét ott voltam. És döbbenetes volt számomra hallani a Kína régiónkat érintő politikájának a normatív, az, hogy mennyiben változott meg. Ahogy 11 évvel ezelőtt, amikor még Pekingben az első ilyen eseményen ott voltam, nagyon ilyen pragmatikus volt az egész párbeszéd. Ugye akkor befektetésekről volt szó, hogy Kína az ugye rengeteget akar beruházni, és hogy Közép-Kelet-Európa számára mennyire szimpatikus, és a közép-kelet-európai országok meg hát ugye akkor ennek nagyon örültek, és nagyon lelkesek voltak, és most eltolódott a fókusz, kevéssé befektetés, mint inkább politikai és ideológiai alapú hangokat keresett Kína. Ami egy ilyen elég érdekes jelenség volt, és ugye mindig tehát hangsúlyozta azt, hogy közép-kelet-európai kisországok, de ugyanakkor meg kell találniuk azokat az érdemeket, azokat az értékeket, normákat, amit Kínával közösen tud képviselni. És engem ez meglepett. És egyébként meg nagyon szépen mutatja azt, hogy ez a Xi Jinping meghirdette egy pár évvel ezelőtt a Covid-éra után volt a úgynevezett globális kormányzási kezdeményezés, ez a Global Governance Initiative, ami ugye pont azt mutatja, hogy Kína az most már nem csak egy ilyen pragmatikus üzleti szereplőként van jelen a világpolitikában, hanem hivatalosan is, de egyfajta ilyen ideológia, vagy egyfajta ilyen normatív szereplőként jelenik meg.
A kínai modell van felajánlva, vagy ráerőltetve országokra?
A problémám pontosan ez volt ezzel a találkozóval, hogy csak arról nem volt szó, hogy pontosan akkor milyen értékekről beszélünk, vagy mik azok a normák. Tehát, hogy pont ezen gondolkodtam én is, hogy ott ültem, és akkor így nyilván nagyon meggyőző, hogy olyan világban, ahol tényleg ilyen nagyon konfliktusos és ilyen kiszámíthatatlan, sokszor fenyegető például nekünk magyaroknak, itt a háború szomszédságában sokszor ilyen fenyegető világpolitikai helyzet van, és akkor persze, hát akkor beszéljünk erről, de hogy akkor mit akarunk együtt csinálni, vagy mikor legalább az értékek szintjén akkor állapodjunk meg, hogy akkor mi biztonság, szabadság, tehát hogy akkor próbáljuk, és volt is egy kutató, aki konkrétan az egész előadását erre szentelte ezen az eseményen, hogy jó, akkor meg kellene beszélni, például, hogyha multilaterizmusról beszél Kína, és azt akarja megőrizni, meg annak a fontosságáról, akkor meg kéne beszélni, hogy pontosan ezt hogy képzeli el, mert hogy vissza már nem térünk sose a 10 évvel, vagy az 5 évvel ezelőtti multilaterális világban, nem lesz valamilyen új fajta együttműködés, globalizáció, amit Kína szeretne vezetni ezek szerint, de hogy akkor azt hogy képzeli el? Tehát azt nekünk tudnunk kell.
Hát lehet, hogy az egész sokkal egyszerűbb. Egyébként is soha nem hittem el, hogy Kína, amelyik először egy ilyen soft powerként jelentkezett be a világban, már ez a mai új korszak utánról beszélünk, hogy az kizárólag pragmatikus alapon és csak gazdasági érdekek mentén lép föl, mert egy nagy hatalom, és Kína az előbb-utóbb politikai területszerző foglaló erőként is meg kell, hogy jelenjen, és meg is jelenik. Tulajdonképpen meg kell nézni, hogy Afrikában, azokban az országokban, ahol megvetette a lábát, ahol bányákat működtet, vagy éppen mezőgazdasági területeket vesz meg, hogy gyártson magának rizst mondjuk haza, hogy ott megveszi az elitet. Tehát ez abszolút, az a befolyás abszolút létezik. Most, ami egyszerű, hogy milyen értékek mentén, hát a kínai hatalmi értékek mentén, nem? Tehát ez lehet, hogy sokkal egyszerűbb, mint mi gondoljuk.
Igen, a kínaiak számára ez sokkal kényelmesebb lenne, igen, hogyha elfogadnánk, hogy hát akkor ott vannak ilyen hatalmi érdekek, és fogadjuk el őket. Nyilván ezeket az érdekeket kevéssé akarják pláne Közép-Kelet-Európában elfogadni, ahol azért az Európai Uniónak és az Egyesült Államoknak igen nagy befolyása van. De máshol sem. És ezért érdekes, hogy Kína milyen, mert egyetértek, tehát én se hiszem azt, hogy amikor van egy felemelkedő hatalom, de bármilyen hatalom, az visszafogja magát. Miért fogná vissza magát? Tehát azért emelkedik föl, mert nem fogja vissza magát. Tehát, hogy önmagában van egy ellentmondás a narratíva és a valóság között. Ugyanakkor van egy másik iskola a szakmai diskurzusban, ez a kínai kiváltság vagy különlegesség iskolája. Ezekben többségében azok a kutatók vannak, akik Kínában éltek nagyon sokáig, és ők azt vallják, hogy vannak a kínai kultúrának olyan sajátosságai, amelyek nem egyeznek az amerikai kultúra sajátosságaival. Tehát, hogy még az amerikai gondolkodásban, mentalitásban mindig a győzni akarás, a siker, az egy ilyen kiemelt szempont. A kínaiak, ők ilyen kis helyi közösségekben el vannak, saját magukkal foglalkoznak, a gazdaság fontos nekik az, hogy legyen egy elfogadható életük, de nem akarnak minden áron uralkodni. És hogy ez harmonizál magával a kínai kommunista párt, vagy hát a népköztársaságnak a külpolitikájával is. Én jobb szerettem a hagyományos amerikai iskolát, amit ugye ön is az előbb elmondott, hogy igen, hát a hatalom az arról szól, hogy hatalom, hogy terjeszkedik. A kínaiak látják ezt az ellentmondást, és érzékelik is, pláne most, hogy ezekkel a, tehát hogy számos konfliktusuk akadt olyan országokkal, amelyekkel egyébként nagyon jó partneri kapcsolatban voltak, Afrikában, Dél-Kelet-Ázsiában, Dél-Ázsiában, Pakisztánban akár. Egyre több konfliktus van abból, hogy ők ott megjelennek, és amilyen eszközökkel ott megjelennek. Ugye ez például a BRICS együttműködés, meg ez a globális dél jelenség, ugye ezeket a csatornákat használnák arra egyfajta ilyen multilaterális ugye együttműködési szinten, hogy ezeket a konfliktusokat úgy minimalizálják, vagy úgy megbeszéljék, hogy közben lehetőleg a benne lévő tagokat így kicsit ilyen nyugat ellen, meg az Egyesült Államok ellen, legalábbis ideológiailag így arra fordítsák. Ez is egy érdekes próbálkozás. Én azt hiszem, hogy egy ilyen próbálkozásnak pontosan az a korlátja, amit a zágrebi konferencián tapasztaltam, hogy magában az, hogy valami ellen vagyunk, az nem ideológia, az a tartós együttműködéshez és az építkezéshez szerintem azért kevés.
Hát igen, meg ugye van egy régóta tartó kínai sértettség, hogy miközben a világ legősibb kultúrájának tartják magukat, és hát rengeteg találmány, meg úgymond vívmány fűződik a nevükhöz, igazából a kínai kultúra nem kap akkora figyelmet, vagy nem fogadják be annyira, főleg nyugaton gondolom, amennyire ezt a kínaiak szeretnék. Hát ugye először is ott van egy nagyon nehéz nyelv. Aztán ott van egy teljesen más írásstruktúra. Ezek mind olyan gátak, amiket nem tudnak megugrani, miközben az amerikaiaknak az angol nyelvvel, meg hát a nagyon leegyszerűsített hollywoodi kultúrával, Coca-Colával, csak most itt az alját mondom, azzal nagyon könnyű volt betörni, főleg a második világháború utáni európai piacokra. Kínának ez nem, mert próbálnak meg itt kínai filmeket vetíteni, olyan dömpingben, mint amerikai filmeket, hát abból baj lenne.
Igen, hát ugye aki az amerikai kultúra alapvetően egy ilyen fogyasztásra épülő fogyasztói kultúra, amit ezáltal fogyasztani is sokkal könnyebb. Így van,
egy popcorn kultúra.
Igen, részben. A kínai kultúra meg 6-9 vagy több ezer éves kultúra, és nagyon helyi sajátosságú, amit nyilván azt megismerni, hát lehet, de hogy az egy életcél, hogy egy individuumnak legalábbis, hogy tényleg abban elmélyedjen, és azt úgy megismerje. A kínai, hogy rossz ez a kínaiaknak. Rövid távon ez probléma. Az én is egyetértek, hogy igen, hogy mindig ez a soft power-t ugye emlegetik, szeretik a kínaiak emlegetni, amit én nem is értek, mert szerintem, hogyha valamiben a kínaiak nem annyira sikeresek, az pont a soft power, tehát az, hogy itt a lelkeket meggyőzni az ország határon kívül és tömegével oda vonzani embereket, hogy ott akarjanak élni, meg költözni, szerintem ez pont nem annyira az erőségük. Hosszú távon viszont nem biztos, hogy ez egy rossz felállás, mert én azt látom, hogy van egy alapvető szellemi kiüresedés a nyugati társadalmakban, az Egyesült Államokban is, a vita színvonala nem, tehát hogy szerintem csökken. Most nyilván ez nagyon általánosítás, de hogy például tehát, hogy a nyilvánosság szintjén, a média szintjén ez egyértelműen látványos. És akkor ugye a különböző szellemtudományok szintjén is lehet, hogy van egy ilyen. Tehát, hogy nagyon új nincs, hogyha nem lesz rosszabb, akkor is stagnál. Kína viszont köszöni, szépen jól van. Tehát, hogy pont azért, mert könnyen befogadható, könnyű nyelv, könnyebben befogadható kultúrákkal áll kapcsolatban, ő szintén ennek a stratégiai gondolkodásnak az eredményeként elképesztő mennyiségű tudást vesz át tőlünk, azokat a tudást, halmazokat, amit a nyugati társadalmak meg úgy szeretnek elfelejteni, mint hogyha nem is lett volna. Ugye a hagyományos kultúra, a műveltség, a klasszikus műveltség, ugye ezek mind Kínában, ezek presztízs értékű tudása. Rengeteget költenek arra gazdagabb családok, hogy akár európai, sőt európai tanárok által, mit tudom én, táncolni tanulnak, etikát tanulnak, beszélgetni tanulnak, társalgást tanulnak, tehát azokat, amik nyugati társadalmakban már teljesen kihalt szinte, hogy ennek értéke legyen, ott Kínában ez hatalmas nagy érték, és azért azt látjuk, hogyha megnézzük itt akár a kicsit ilyen lefordítva a tudományos képességek, technológiai fejlődés szintjén, hogy azért, mit tudom én, az ilyen igen magasra értékelt Q1-es, Q2-es folyóiratok száma Kínában, hát a mennyiségük az felrobbant, és tényleg az egyetemeknek a mennyisége, és nem csak technológiai szempontból, de a szellemtudományok szempontjából is elképesztően gyorsan terjed, fejlődnek, csak hát arról kevesebbet hallunk.
Hát igen, az amerikai egyetemek úgy tűnik az legutóbbi években, meg legalábbis egy részük, bocsánat, nem kell általánosítani, sikerre tette magát tönkre ezekkel a szélsőbalos ideológiákkal, amik ugye hát a woke meg a cancel culture jegyében, és ez nem Trumphoz fűződik, hiszen Trump ellenfele ennek, hát sikerült nagyon komoly tudósokat meg tanárokat elüldözni egyetemekről, és akkor az egyetem valahogy nem a tudás forrásává a viták helyszínévé változott, mert már nem szabad vitatkozni. Hát van egy igazság, és akkor annak meg kell felelni, hanem ilyen, nem tudom, ideológiai képzésnek a helyszíne. Megint túlzok természetesen, meg nem minden egyetemre igaz, az nem minden karra, nem minden tanárra, vezetőre, de hát azért a balos térfoglalás sajnos ezt jelenti sok esetben, nem?
Igen, így van, így van. Tehát egyfajta ideológiai polarizációt jelent, és közben pedig, amivel szerintem önmagában nem lenne baj, hogy mint egy ilyen inga a nyilvánosságban is, ugye igen, hát van, amikor a balos gondolatok kerülnek, mondjuk pláne egyébként azért a felsőoktatásban, ugye hagyományosan erősebbek a baloldali gondolatok, értékek, elméletek, és akkor utána az mondjuk egy, nem tudom, így bemegy a középre, vagy tovább lendül. Szerintem itt a probléma, vagy én abban látom a legmélyebben a probléma gyökerét, hogy mindez úgy történik, hogy közben senkit se érdekel. Tehát, hogy maga a társadalmak és a gazdaságok, azok most már egy olyan vágányon vannak, ahol tök fölösleges elmenni egyetemre, nem feltétlenül kifizetődő. Tehát, hogy maga, de rossz a modell, mert elmegy a gyerek egyetemre, és ott az hagyján, hogy teletömik a fejét ilyen szélsőséges ideológiákkal, és nem veszi fel a valós tudást, vagy azt a tudást, amire mondjuk egy életen át utána építeni tudna, mert az egyetem az arról szól, hogy olyan alapot teremtsek, amit utána életem végéig úgy egyfajta polgárként építgetek, és utána továbbadom a gyermekeimnek, meg a környezetemben lévő fiataloknak. Tehát, hogy nem erről van szó, hanem egy ilyen kényszer van, hogy akkor menjünk egyetemre, mert hogy akkor többet fogunk keresni, meg jobban fogunk élni. Miközben meg azt látjuk, hogy eladósodnak, ugye nagyon, nagyon drágák lettek az egyetemi képzések, különösen az Egyesült Államokban, és utána pedig a piac nem viszonozza ezt a képességet. Tehát, hogy ki értéktelenné, vagy elértéktelenik maga ez a fajta tudás, és akkor erre jön rá az, hogy egyébként meg jó, hogyha nem tudsz jól keresni, akkor egyébként mit tanultál? Ja, hát ilyen woke ideológiát, meg baloldali dolgokat, hát az kevés lesz. Tehát, hogy pont rossz.
De érdekes dolog, hogy én a Columbia Egyetemmel kapcsolatban hallottam, mert ott egy ismerősöm tanított, hogy kvótát szabtak a távol-keleti hallgatókra, főleg a kínaiakra. Mert ezt nem tették volna meg, akkor gyakorlatilag sokkal fölkészültebbek a vizsgákon, a felvételi vizsgákon, gyakorlatilag megszállták volna az egész egyetemet, az amerikai gyerekeknek nem maradt hely. És hát ott ezeknél a kínai családoknál nem gond kifizetni azt a 70 ezer vagy 50 ezer dollárt. Csak hogy ez egy sokáig, ezek mégis egy nyitott szellemű, nyugatias helyek voltak, tehát elben a kultúra, amit a tudáson keresztül a kínai fiatal kapott, az egy nyugatias, amerikaias kultúra. És akkor elment haza egy teljesen más közegbe. Az ember azt várna, hogy akkor lázadó lesz belőle, de nem. Nem lesz bele lázadó, nagyon szépen betagolódik a kínai struktúrákba. Tehát ez nem jelent neki gondot, ez a váltás?
Volt ennek ellentmondó folyamat is, hogy amikor Kínába engedték be gyakorlatilag kontroll nélkül a nyugati tudást, mint az 1970-es, 80-as években, és utána abból lettek a pekingi diáklázadások, majd pedig ugye a Tiananmen téri incidens. Amikor a Peking Egyetemen egy amerikai pszichológus, egy filozófus előadását hát az utcán, vagy hát a téren egyszerűen tele volt hallgatókkal, mert annyira fogékony voltak egyébként a a kínai fiatalok azokra az ott elméletekre, ideológiákra, és utána meg, hát utána a rezsimnek erre hát úgy válaszolta, hogy válaszolt, de válaszolnia kell. És ugye most már azért, tehát én azt hiszem, hogy ebből is tanult sok, ez a fajta rezsim, ez nagy, tehát a tanulás képessége, az a kínai kultúrában alapvetően egy ilyen nagyon magasra értékelt, nagyon fontos tudás, képesség, és ezt a kínai kommunista párt, meg a népköztársaság, ezt tényleg ilyen tökére fejlesz. Ez egyfajta ilyen konfuciánus ideológiából eredeztető képesség, de ezt a kínai kommunista párt ezt tényleg tökére fejlesztette, hogy a tudás áramlása is, azt így hogyan lehet jól kontrollálni, hogy ne legyen sok, célirányos legyen, tehát mondjuk az ilyen értékes technológia is legyen, hogyha kell, akkor mondjuk azt úgy szerezzük meg, ami nem annyira etikus. És én ezt látom, hogy a külföldön, különösen az Egyesült Államokban élő, akár több generációs kínai emigránsoknak a hazacsábítása, hazaszólítása az is egy ilyen szervezett program, és egy ilyen nagyon jól kontrollált folyamaton keresztül történik. És hát ugye nem akkora a kontraszt, azt is hozzá kell tenni, hogy azért az Egyesült Államok, tehát hogy azért Kínában is teljesen nyugodtan lehet, nem tudom, beszélgetni, azért az egyetemi élet az ott is egy, sőt, még lehet, hogy sok szempontból pezsgőbb, meg értelmesebb jelenség, mint a nyugati társadalmakban. Tehát azért, hogyha valaki Amerikából Kínába költözik, az nem feltétlenül Észak-Koreába költözik, azért ott is így alapvetően egy szabad társadalom. Nyilván durva kor, tehát hogy szigorú korlátokkal, de azért a korlátokon belül nem vegzálnak senkit.
És végül Kína és Európa. A legtöbb ilyen sajtóhírnek a címe mindig arról szól, hogy Európa vergődése az Egyesült Államok és Kína között. Na most lehet, hogy ez így van sok tekintetben, de ugye a probléma az, teszik hozzá ezeknek a cikkeknek az elemzői, hogy olyan világban élünk, amikor választani kell oldalakat, tehát ez a konnektivitás elmélet, ez nagyon szépen meg jól hangzik, a valóság mindig lecsap, és azt mondja, hogy hát ez nem így van, és akkor ezek a konnektivitás nippek így szépen összetörnek a földön. Tehát van-e kényszerű választási lehetősége Európának? Tud-e választani? Vagy kell neki választani?
Hát Európának én azt hiszem, hogy tehát én egy olyan Európai Unióban szeretnék élni európai polgárként, meg adófizetőként, hogy hogy egy önálló hatalmi pólus legyen, és inkább hozzáigazodjanak sem, mint az Európai Unió igazodjon más. Ami sajnos ebben a pillanatban nem mondható el számos tekintetben. Ugye az Európai Unió külpolitikájának vannak egyébként évtizedek óta kiforrott, és szerintem igen okos és működőképes olyan technikái, amivel egyfajta modell tud mutatni más országok számára, vagy más régiók számára, és azért vannak jó dolgok, mondjuk itt a szabályozás kérdése az egy ilyen most nagyon-nagyon negatív fényben feltüntetett, különösen 2020-ben Mario Draghinak volt az a jelentése, ami az Európai Unió versenyképességéről szólt, és egy gyakorlatilag a konklúzió az, hogy a túlszabályozás miatt nem versenyképes az Európai Unió. Ami egyik oldalról biztos, hogy igaz, de mondjuk nem tudom, például, hogyha gondolunk egy GDPR-ra, vagy arra, hogy az Európai Unióban mennyiben férünk hozzá, és mennyire van kontrollunk a saját adataink fölött, az szerintem egy jó dolog. Tehát én azt hiszem, hogy vannak pozitív példái ennek a szabályozásnak, ami másoknak is mintául szolgálhat. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy az Európai Unió, igen, de hogy közben pedig, hát különösen gazdasági és ilyen technológiai versenyképességi szempontból, és egyébként sajnos az, amiről beszélgettünk, az ilyen tudományos és az ilyen ideológiai, szellemi képességek szintjén is igen erősen visszaszorult. Ami nem tudom, hogy baj feltett, hogy közben pedig lehet, hogy ez csak egy ilyen ciklikus visszaesés, és erre szükség van ahhoz az Európában látunk erre példát, ez egy ilyen nagyon nagy múltú, nagyon nagy történelmi kontinens, ahol van egyfajta, tehát hogy azonosítható egyfajta ilyen ciklikusság, hogy igen, tehát hogy lesz egyfajta, nem tudom, összeomlás, vagy komoly konfliktus, és akkor utána abból újra felépül majd. Én igazság szerint inkább a Kelet-Ázsia az értek kevés az Európai Unióhoz, de most abszolút úgy nyilatkozom, mint tényleg egy ilyen európai polgár, aki hát látja a folyamatokat, és nem elégedett vele. De...
Hát akkor arról mondjon pár szót, hogy Kína mit akar Európától?
Kínának alapvetően érdeke, hogy legyen egy, hogy az Európai Unió egy önálló pillére legyen a nemzetközi kapcsolatoknak, különösen a világgazdaságnak. Elsősorban azért, mert ott is látják azt, hogy az Európai Unió az nem lesz, soha nem fog egy kínai érdekszférába integrálódni, egyszerűen kulturálisan, politikailag minden szempontból testidegen. Tehát, hogyha az Európai Unió gyengül, meg hanyatlik, akkor automatikusan egy amerikai érdekszférához fog hozzácsapódni, ami nekik nem jó, mert az a Egyesült Államok alapvetően a rivális, meg a fő problémaforrás. Ugyanakkor az biztos, hogy ezzel a, tehát a mostani, ezzel a fajta ideológiai, meg politikai mainstream-mel, ami most az Európai Uniót uralja, ezzel a kínaiak nem tudnak nagyon mit kezdeni. Nem tudják azt, hogy nem szeretik, hogy nem tudják, hogy kivel kell tárgyalni. A németekkel kell tárgyalni, a franciákkal, vagy Ursula von der Leyen, a bizottsággal kell tárgyalni. Nehéz, minden nagyon lassú, minden nagyon bonyolult, miközben a világ nagyon gyorsan hajlad előre, és különösen Kína és az Egyesült Államok ugye egy nagyon intenzív versenyben van. És én azt látom, hogy Kína próbál kapcsolatokat építeni, és kölcsönös függőségi rendszereket kiépíteni az Európai Unióval, ez fontos, mert hogy az Európai Unió meg ebben nem partner. És ugye ez ugye megint csak felveti a kérdést, hogy így van, igen. Tehát a gazdasági kapcsolatoknak a mélyítése az kínai oldalról cél lenne, nyilván piacszerzés miatt elsősorban, de lehet, hogy politikai befolyásszerzés miatt is. Az Európai Unióban pedig ezt abszolút egy ilyen biztonsági kihívásként érzékelik, hogy hú, hát, hogyha a kínaiakkal itt mi mélyítjük a kapcsolatunkat, akkor egy kínai érdekszférává válunk, vagy hogy nekünk a mi piacunknak az ártani fog. Tehát, hogy látszik az, hogy alapvető koncepcionális konfliktus van a két hatalom között, és én nem látok arra őszintén szólva túl nagy lehetőséget, hogy ezt így át fogják hidalni a felek. Tehát én azt hiszem, hogy a jövőben is való valószínűleg a kapcsolatok stagnálása várható, lehet, hogy a romlása várható, hogyha az Európai Unió tovább hanyatlik, és az amerikai érdekszféra felé lendül el, de az, hogy itt ilyen hatalmas nagy áttörés lenne, én abban nem hiszek.
Hát meglátjuk. Tulajdonképpen még van egy tényező, amitől függenek a dolgok, Kína állapota. De többször elmondta benne a beszélgetésben, hogy nem látunk bele, igazából a kínai statisztikákban, minden kicsit ilyen kremlinológia kínai méretekben. De lehetséges, hogy Kína is elérte az üvegplafont.
Igen, de az meg az Európai Uniónak nem jó, hogyha, tehát az Európai Uniónak az is érdeke, hogy Kína lehetőleg ne essen szét, vagy nem tudom, ne zuhanjon vissza a 19. századi szintre, hanem hogy azért hogyha nem is, nyilván nem a kétütemű gazdasági vagy kétszámjegyű gazdasági GDP fejlődése, de hogy azért fejlődjön tovább és legyen egy kiszámítható, stabil partner, mert hogy az Európai Uniónak is fontos piac Kína. Tehát azért azt, hogy az a fogyasztás alapú gazdasági modell mondjuk megvalósuljon, az szerintem az európai érdek, mert mi is ugyanúgy adunk el ott termékeket, ahogy a kínaiak szeretnének, és a kínaiak is adnak el termékeket az Európai Unióban. Tehát, hogy, és pontosan ezért gondolom azt, hogy a kölcsönös függőségi rendszerek. Én a külügyi intézetnek a konnektivitás kutatócsoportjának a tagja vagyok, tehát hogy gyakorlatilag mi ugye ezt képviseljük, ezt kutatjuk, hogy a kölcsönös függőségi rendszerek azok alapvetően jó, az egy jó dolog. Az hosszú, lehet, rövid távon okoz persze, mint ahogy látjuk a ukrajnai háború esetében is, rövid meg az orosz kapcsolatok esetében rövid távon okoz kihívásokat, problémákat, de azért hosszú távon egy olyan rendszert alkot a világgazdaságban, meg akár intézményi szinten is, a politikai, diplomáciai szférában, ami biztosítja azt, hogy hosszú távon a kapcsolatok tudjanak hova fejlődni, hogy fejlődhessenek. Hogyha elkezdjük elvágni ezeket a kölcsönös függőségi viszonyokat, akkor lehet, hogy mondjuk a következő pár évben a német autóipar kap egy kis laufot a kínai autóipar nyomásától, de nem biztos, hogy Európai Uniónak érdeke az, hogy mondjuk a kínai technológiától cserébe elessünk, miközben pedig a kínai technológia most már fejlettebbé vált sok szegmensben, mint az európai technológia. Tehát, hogy ezeket a kölcsönös függőségi kapcsolatokat, rendszereket, ezeket azért fönn kell tartani, és lehetőleg gondozni kell, mert különben a fejlődéstől vágjuk el magunkat.
Hát igen, de mondjuk ez nem Magyarországtól várható, hogy gondozza ezeket a kapcsolatokat, mert túlságosan kis szereplő, nem?
Hát Magyarország tudja képviselni ezt a fajta nézőpontot, ami egyébként érdekes módon ez a nemzetközi kapcsolatok iskolái, elméleti iskoláiban, ez egy liberális, ez maga a liberális álláspont, akik ugye azt képviselik, hogy kölcsönös függőségi viszonyokra szükség van, hogy a tőkének a szerepe az egy valós szereplő és egy független szereplő a nemzetközi kapcsolatokban, ugye mindez az, amit egyébként a magyar kormány a nemzetközi kapcsolatokban és a világpolitikában képvisel. És az, hogy ezt én nem gondolom, és nem is stratégiai célja Magyarországnak megoldani az Európai Unió problémáit, vagy a világ problémáit, de azon keresztül, hogy ezt egyfajta ilyen markánsan, nyilván kirívóan és sokszor nagyon konfliktusosan képviseli az Európa, ez a saját szövetségi rendszerén belül. Én szerintem az a magyar gazdaság szempontjából és a magyar külpolitika vagy érdekérvényesítés szempontjából hosszú távon követendő stratégia.
Hát mi a hosszú táv? Most egyelőre Trump elnök azt mondta, hogy nem, nincs egyensúly a Szovjetunió, bocsánat, Oroszország és az Egyesült Államok között, az orosz olajról le kell szállni, pont.
Hát.
Ez nem arra mutat, hogy ez a konnektivitás nagyon működik ebben a pillanatban.
Hát igen, de mi az orosz energiacsatornákon rajta vagyunk évek óta, míg mások azt felszámolták Európában, és ezáltal mi olcsóbban jutottunk hozzá éveken keresztül.
Hát,
ez az energiaforrás, az nyilván az nem, tehát sosem garantált, hogy minden ugyanúgy marad örökre, de önmagában az, hogy eddig olcsóbban hozzájutottunk, az szerintem az egy siker. Lesz bármi is. És azért önmagában az, hogy az Egyesült Államok vezetője az külön szereplőként kezeli a magyar kormányt, meg Magyarországot, pontosan a hatalmi különbségek miatt, az is önmagában egy siker. Nyilván ugye az, hogy a nagyhatalmi konfliktusokban mindig megtalálja Magyarország azt a pontot, ami között ezt a fajta egyensúlyi állapotot fenntartja, az egy komoly diplomáciai kihívás, és van benne kockázat, ebben egyetértünk. De én azt hiszem, hogy a másik alternatíva az, hogy vakon betagozódunk a nyugati érdekszférába, a nyugati érdekekhez alkalmazkodunk, az pont azért nem jó döntés, amiről beszélgettünk, hogy alapvetően egy ilyen kicsit ilyen stagnáló szellemi, meg gazdasági szinten stagnáló, szellemi szinten kiüresedő, tehát hogy nem egy jó irányba haladó blokkhoz szeretnénk mi, vagy tagozódnánk be feltételek nélkül.
Az egyikben azért ott van a szabadság levegője, a másikban pedig egy diktatúra folytogatása. Hát, tessék választani.
Hát én azt hiszem, hogy a harmadik út az, tehát hogy pont ez a
folytogatásában szabadon lélegezni? Nehéz lesz.
Nem, megtalálni az egyensúlyt e között, a tömbök között, és egyébként én nem, tehát hogy pont ez, hogy tehát hogyha elkezdünk értékekről és diktatúrákról, meg szabadságról beszélgetni, akkor megint az egy harmadik iskola. És azzal nekem az a problémám, hogy akkor igazából nem, egyrészt tehát, hogy nem jutunk sehova. Én azt hiszem, hogy meg kell maradni azon aspektus mentén, és azon az úton kell haladni, ami szerint, hogy alapvetően a tőkét, azt egy jó, a beáramló tőkét azt egy jó dolognak fogjuk fel, a gazdasági érdekeket azt az ideológiai meg az értékeknél előrébb soroljuk, pontosan ezáltal tartom meg a távolságot ezektől a különböző ideológiai és fura irányba haladó ideológiai központoktól, és hogy közben pedig fenntartjuk azokat a csatornákat, hogy velük folyamatos legyen a párbeszéd, és hogy tudjunk velük beszélgetni.
Köszönöm szépen. Buzna Viktor, a Külügyi Intézet kutatója volt velünk az elmúlt egy órában. És itt a mai műsor vége. Bacsa Botond, Szegedi Tíme, a Csorba László, Zsidai Péter, Selmeci János és Szénási Sándor köszöni a figyelmüket. Minden jót!